Kálvin János ige magyarázata, a zsidókhoz írt levél 6. rész 4-től 12-ig terjedő versekhez. Zsidók 6, 4-től 6-ig. Mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosítattak, megízlelvén a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek, és megízlelték az Istennek jó beszédét, és a jövendő világnak erőit, és elestek, ismét megújuljanak a megtérésre, mint akik önmaguknak feszítik meg az Istennek a mafiát, és meggyalázzák őt. 4. vers. Mert lehetetlen dolog. Ez a szakasz sokaknak alkalmat szolgáltatott e levél elvetésére. Különösen azért, mert Novatus követői ebből akartak fegyvert kovácsolni maguknak, amikor az elesettektől megtagadták a bűnbocsánat lehetőségét. Ezért főleg a nyugatiak inkább a levél hitelességét vonták kétségbe, mint hogy ő előttük egyenesen gyűlöletes volt a Novatus szektája, és arra meg nem futotta a tudományos képzettségükből, hogy az érvelés megcáfolására vállalkozhattak volna. De ha nyilvánvalóvá válik előttünk az apostol elgondolása, akkor rögtön ki fog derülni, hogy ezt az eszelős tévelgést itt igazán semmi sem támogatja. Mások, akik előtt a levél tekintélye sértetetlen volt, mialatt az állítólagos képtelenséget eloszlatni igyekeztek, csupa szőrszálhasogatásokkal kerülgetik a kérdést. Mert azt, hogy lehetetlen dolog, némelyek ritka és nehéz dolognak fordítják, ami a szó jelentésétől nagyon is távol áll. Többen arra a bűnbánatra korlátozzák, amelyel a régi egyházban a növendikeket, katekumenusokat a keresztségre szokták előkészíteni. Mintha bizony az apostolok bőtölést vagy valami ilyesfélét rónának a megkeresztelendőkre. Aztán nagy dolgot mondaná az apostol, ha azt mondaná, hogy a megtérést, amely a keresztségnek járuléka, nem lehet megismételni? Az Isten legszigorúbb büntetésével fenyegeti meg mindazokat, akik az egyszer elfogadott kegyelmet elvetik maguktól. Volna-e kellő súlya ennek a mondásnak ahhoz, hogy éppen a nem törődőket és aluszvékonyakat megrettentse, ha csupán arra figyelmeztetne, hogy az első megtérésnek többé nincs helye? Mert hiszen ez minden vétségre kiterjedne. Mit mondjunk tehát? Ugyanis, ha az Úr kivétel nélkül mindenkinek reményt nyújt az ő könyörületessége felül, képtelenség bárkit is bármilyen okból kirekeszteni abból. A kérdés kulcsa abban a szóban van, hogy elestek. Tehát, aki ennek jelentését megértette, az könnyen megszabadul minden nehézségtől. Megjegyezendő, hogy kétféle elesés van. Az egyik részleges, a másik egyetemes. Aki valami tekintetben vagy többféle módon is vétkezik, az kiesik a keresztény ember állapotából. Ennél fogva minden bűn ugyanannyi elesés. De az apostol itt nem a lopásról, hamis esküről, gyilkolásról, részegségről vagy házasságtörésről beszél, hanem az evangéliumtól való általános elpártolást bélyegzi meg. Amikor a bűnös nem egy bizonyos tekintetben sérti meg Istent, hanem Isten kegyelmét teljességgel elutasítja magától. S hogy ezt még jobban megértsük, oda kell értenünk az ellentétet, egyfelől az Isten kegyelmi ajándékai között, amelyeket felsorolt, és másfelől e között az elesés között. Mert az esik el, aki az Úr igéjétől elpártol, aki annak világosságát kioltja, aki a mennyei ajándék ízétől magát megfosztja, aki a lélekben való részességet megveti. Ez pedig nem egyéb, mint teljesen szakítani az Istennel. Most már látjuk, hogy kiket rekesz ki a megbocsátás reményéből, tudnék a hitehagyottakat, akik Krisztus evangéliumától, amelyet előzőleg elfogadtak, és az Isten kegyelmétől elidegenednek. Ami senkivel sem történik meg anélkül, hogy a Szentlélek ellen ne vétkeznék. Mert aki a törvény második tábláját megsérti, vagy az elsőt tudatlanságból áthágja, még nem vétkes ebben az elpártolásban. S bizonyára Isten is csak az elvetetteket fosztja meg úgy kegyelmétől, hogy semmi reményt sem hagy meg számukra. Ha valaki azt kérdezné, miért tesz említést itt az apostol ilyen hitehagyásról, holott a hívőkhöz beszél, akik ettől a vétkes hitszegéstől nagyon távol voltak, azt felelem, idejében rámutat a veszélyre, hogy vigyázzanak magukra. Érdemes ezt megjegyezni, mert ha az egyenes útról letérünk, nem csak mentegetjük mások előtt vétkeinket, hanem magunkat is megcsaljuk. A sátán alattomosan meglep, s titkos mesterkedéseivel lassanként csalogat minket, úgyhogy eltévejedvén nem tudjuk, hogy tévejgünk. S így fokozatosan süllyedünk, míg végre teljesen elbukunk. És ezt minden nap sokaknál meg lehet figyelni. Ezért nem ok nélkül inti előre az apostol a Krisztus összes tanítványait, hogy a kellő időben vigyázzanak magukra, mert a folytonos restség aluszékonyságra vezet, amire a lélek elidegenedése következik. Egyébként mellesleg az is megjegyezendő, hogy milyen magasztaló kifejezésekkel illeti az evangélium ismeretét. Megvilágosításnak nevezi, amiből következik, hogy az emberek vakok, amíg Krisztus, a világ világossága fel nem ragyog előttük. Nevezi mennyei ajándékok megízlelésének, amivel arra utal, hogy természet és világ feletti dolgok azok, amelyek Krisztusban rajánk áradnak, de amelyeket hitáltal mégis meg lehet ízlelni. Nevezi a Szentlélekben való részesedésnek, mivel a Szentlélek az, aki kinek-kinek szétosztja, amint akarja, mindazt, ami világosság és értelem. Aki nélkül senki sem mondhatja Úrnak Jézust, 1 Korintus 12.3. Aki lelki szemeinket felnyitja, aki az Isten titkait feltárja. Nevezi az Isten igéje megízlelésének, amivel rámutat arra, hogy Isten akarata nem akármilyen módon nyilvánul meg abban, hanem úgy, hogy kellemesen gyönyörködtet minket. Egy szóval, ezzel a jellemző kifejezéssel jelzi a különbséget a törvény és az evangélium között. Minthogy amaz szigorúságon és ítéleten kívül semmit sem tartalmaz. Emez pedig az irántunk való isteni szeretet és atyai kedvezés kellemes bizonysága. Nevezi végül a jövendő világ erői megízlelésének, amivel azt fejezi ki, hogy a hitáltal mintegy a mennyországba nyerünk bebocsáttatást, hogy lelkileg már is szemléljük a boldog halhatatlanságot, amely érzékeink elől el van rejtve. Tudjuk meg tehát, hogy az evangéliumot nem lehet másképp megismerni, hanem csak a lélek megvilágosodása által. És így a világtól elvonatkoztatva emelkedjünk az ég felé, és megismervén az Isten jóságát, támaszkodjunk az ő igéjére. Azonban itt egy új kérdés vetődik fel. Hogyan lehetséges az, hogy aki egyszer idáig eljutott, azután elessék? Mert az Úr hadhatósan csak a kiválasztottakat hívja, s Pál is azt mondja, hogy akiket az Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai, Róma 8.14. S azt tanítja, hogy az az örökbefogadás biztos záloga, ha valakit Krisztus az ő lelkének részessévé tett. Márpedig a kiválasztottak kívül vannak a végzetes elesés veszedelmén. Ugyanis az Atya, aki őket megtartás végett fiára, Krisztusra bízta, mindeneknél nagyobb, és Krisztus azt ígéri, hogy ő neki mindnyájukra gondja lesz, hogy senki el ne vesszen, János 17.12. Azt felelem, hogy Isten egyedül a kiválasztottakat méltatja az újjászületés lelkére, s ők abban különböznek az elvetettektől, hogy megújulnak az ő képére, és megkapják a lélek zálogát a jövendő öröklés reménységére. És ugyanaz a lélek megpecsételi szívükben az evangéliumot. De azt mondom, ez nem áll útjában annak, hogy az elvetetteket is meg ne hintse az ő kegyelmének ízével, s benne sugározza lelküket az ő világosságának valamelyes szikráival, meg ne illesse őket jóságának érzésével, és igéjét is valamiképpen lelkükbe nevésse. Máskülönben hol volna az az ideig való hit, amelyről Márk megemlékezik, Márk 4.17. Van tehát valamelyes ismeret az elvetettekben is, amely azután elhalványul. Vagy azért, mert nem vert olyan mély gyökeret, mint kellett volna, vagy mert el van folytva és elsatnyul. Ezzel a fékkel tart minket félelemben és alázatosságban az Úr. És bizony látjuk, hogy egyébként mennyire hajlandó az emberi szellem a gondtalanságra és a balga elbizakodásra. Ám bár olyannak kell lennie aggodalmunknak, hogy a lelkismeret békéjét ne zavarja meg. Mert az Úr mihelyt a hitet felkelti bennünk, a testet is megzabolázza. Azt akarja, hogy a hit mint egy biztos kikötőben nyugodtan maradjon és pihenjen. A testet pedig különböző küzdelmekkel gyakorolja, hogy tétlenségében ne féktelenkedjék. Ismét megújuljanak a megtérésre. Jó lehet, ez kemény dolognak látszik, mégsem vádolhatja Istent kegyetlenséggel az, aki elpártolása miatt így bűnhödik. S ez nincs ellentétben a Szentírás más részeivel, ahol Isten könyörületességét kínálja a bűnösöknek, mihelyt ő hozzá felsóhajtanak. Vesd össze Ezékiel 18:17. Mert ott megbánás kívántatik, ami igazában sohasem érinti meg azt, aki az evangéliumtól egyszer teljesen elpártolt. Ugyanis az ilyenek, az Isten lelkétől megfosztva, amint meg is érdemlik, teljes romlottságra vetemednek, úgy, hogy a sátán kezébe kerülve folytonosan tulajdonvesztükbe rohannak. Így azután szüntelenül egyik bűnt követik el a másik után, míg nem elkábulva Istent megvetik, vagy a reményt vesztettek szokása szerint ellenségesen meggyűlölik. Az a végük az összes hitehagyottaknak, hogy vagy eltompulva semmitől sem félnek, vagy Istent, mint bírót átkozzák, mivel nem képesek előle elmenekülni. Egy szóval arra int az apostol, hogy a megtérés nem áll az ember hatalmában. De Isten csak azoknak adja meg azt, akik a hittől nem szakadtak el teljesen. És ez a figyelmeztetés fölöttébb hasznos nekünk, hogy a napról napra való halogatás révén egyre inkább el ne távolodjunk Istentől. A hitetlenek ugyan könnyen veszik a dolgot, s azt a mondást emlegetik, hogy elég lesz, ha az utolsó pillanatban megbánják bűnös életüket. De amikor odajutnak, rettenetes lelkiismeret furdalásoktól gyötörve bizonyítják, hogy mennyire nem közönséges dolog az ember megtérése. Tehát, mivel az Úr csak azoknak ígér bocsánatot, akik az igazságtalanság útját elhagyják, nem csoda, ha elvesznek, akik vagy a kétségbeesés, vagy a megvetés miatt makacsul rohannak a saját vesztükbe. De ha valaki az elesésből felkél, abból arra kell következtetni, hogy még távol volt az elpártolástól, bármilyen súlyosan vétkezett is máskülönben. Mint akik önmaguknak feszítik meg. Ezt is hozzáteszi az apostol, hogy megvédje Isten szigorúságát az ember rágalmaival szemben. Mert méltatlan dolog volna, ha Isten azzal, hogy az elpártolóknak megbocsátana, fiát csúfságnak tenné ki. Tehát nem érdemlik meg, hogy irgalmat nyerjenek. Azért mondja, hogy Krisztust ismét megfeszítik, mert azzal a feltétellel halunk meg ő vele, hogy az örökkévaló új életre gondoljunk. Tehát, akik visszaesnek a halálba, azoknak szükségük van a második áldozatra, amint a 10. részben látni fogjuk. Önmaguknak feszítik meg, azaz, amennyiben rajtuk múlik. Mert ez történnék meg, és úgy szólván diadalmenetben hurcolnák meg Krisztust, ha az embereknek tetszésük szerint szabadságában állana az elpártolás után őhozzá visszatérni. Következik Zsidókhoz írt levél 6. rész 7-től 10-ig terjedő szakasz. Mert a föld, amely beissza gyakorta rejáhulló esőt, és hasznos füvet terem azoknak, akikét műveltetik, áldást nyer Istentől, amely pedig töviseket és bojtorjánokat termett, megvetett és közel van az átokhoz. Annak vége megégetés. De ti felületek szerelmeseim, ezeknél jobb és idvességesebb dolgokról vagyunk meggyőződve, ha így szólunk is. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkezzék a ti cselekedeteitekről és a szeretetről, melyet tanúsítottatok az ő neve iránt, mint akik szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek. Magyarázat. 7. vers. Mert a föld. Nagyon alkalmas hasonlat ez arra, hogy felkeltse bennük a buzgóságot a kellő időben való előrehaladásra. Ugyanis, ahogyan a föld csak is akkor adhat jó termést az aratásra, ha a vetés hamarosan kisarjad, úgy, ha jó gyümölcsöt akarunk hozni, mihelyt az Úr az ő igéjét elveti, annak olyan gyökereket kell bennünk hajtania, amelyek azonnal felsarjadzanak. mert ha a vetés akár meghullad, akár elsapnyul, nem is lehet remélni, hogy gyümölcsöt teremjen. De amiképpen nagyon találó ez a hasonlat, úgy okosan, az apostol céljának megfelelően kell alkalmazni. A föld, mondja, mely azáltal, hogy beissza az esőt, mindjárt a vetés után hasznos hüvet terem, végül az Isten áldása folytán érett terméshez jut. Így, akik az evangélium magvát szívükbe fogadták, és abból igazi füvet sarjasztanak, egyre jobban gyarapodnak, amíg érett termést nem adnak. Ellenben az a föld, amely művelés és öntözés után tövisen kívül egyebet nem terem, semmi reményt sem hagy az aratásra. Sőt, minél inkább gyarapodik, ami rajta termett, annál kétségbeejtőbb. Ezért az egyedüli orvosság az, hogy a földműves a káros és haszontalan füvek alá tüzet gyújtson. Így, akik az evangélium magját akár tétlenségükkel, akár rossz indulataikkal megrontják, úgyhogy életükben semmi jelét nem mutatják a jó előmenetelnek, ezzel elárulják magukról, hogy ők az elvetettek közé tartoznak, s így náluk semmi aratás sem remélhető. Tehát az apostol itt nem csak az evangélium gyümölcséről beszél, hanem a buzdítást is folytatja, hogy készséges és odaadó lélekkel fogadjuk az evangéliumot. Továbbá, hogy mindjárt a vetés megtörténte után mutatkozzék a fű. Harmadszor, hogy a mindennapi öntözéseket kövesse a gyarapodás. A görög szavak kifejezést némelyek alkalmas fűnek, mások hasznos fűnek fordítják. Mind a két jelentés megfelelő, csak hogy az elsőt az időre, az utóbbit a minőségre kell vonatkoztatni. Az allegórikus értelmezéseket, amelyekkel itt a magyarázók játékot űznek, mellőzöm, mert messze esnek az író gondolatától. 9. vers. Vagyunk meggyőződve. Mint hogy az előbbi mondatok olyanok voltak, mint a villámok, amelyektől az olvasók agyonrémülhettek, enyhíteni kellett ezt a szigorúságot. Ezért mondja most, hogy nem azért beszél úgy, mintha olyan véleményt alkotott volna felőlük. Valóban, aki a tanítással használni akar, annak úgy kell kezelni a tanítványait, hogy mindig inkább növelje, mint sem csökkentse bennük a bátorságot. Mert semmi sem idegenít el minket jobban a tanítás meghallgatásától, mint mikor azt látjuk, hogy olyanoknak tartanak minket, mint akik felül nincsen reménység. Azt állítja tehát az apostol, hogy azért inti a zsidókat, mert jó reménységgel van felőlük, s az üdvösségre akarja őket elvezetni. Ebből arra következtetünk, hogy nem csak az elvetetteket kell szigorúan és nagy hevességgel dorgálni, hanem éppen a kiválasztottakat is, és akiket az Isten gyermekei közé számítunk. 10. vers. Mert nem igazságtalan. Ezek a szavak annyit jelentenek, mintha azt mondaná, hogy a jó kezdettől jó véget remél. Azonban itt bizonyos nehézség támad, mert úgy látszik, mintha az emberek szolgálatai Istent leköteleznék. Én úgymond meg vagyok győződve a ti üdvösségetekről, mert Isten nem feledkezik el a ti cselekedeteitekről. Így módon úgy látszik, hogy üdvösségüket a cselekedeteikre alapítja, és Isten adósukká teszi. A szófisták, akik a cselekedetek érdemeit szembeállítják az Isten kegyelmével, hánytorgatják is ezt a mondást, hogy nem igazságtalan az Isten. Mert ebből arra következtetnek, hogy igazságtalan lenne, ha a cselekedetekért örök üdvösséggel nem fizetne. Én röviden azt felelem, hogy az apostol itt nem kifejezetten arról beszél, hogy mi a mi üdvösségünk alapja. Ezért nem kell ennek a szakasznak alapján alkotni ítéletet a cselekedetek érdemeiről. És azt sem lehet ebből megállapítani, hogy mi jár a cselekedetekért. A Szentírás mindenütt azt mutatja, hogy az üdvösségnek nincs más forrása, mint az Isten ingyen való irgalmassága. Hogy azután Isten mindenütt jutalmat ígér a cselekedetekért, az attól az ingyenes kegyelmi ígérettől függ, amelyel minket gyermekeivé fogad és magával megbékéltet, nem tulajdonítván nekünk bűneinket. Tehát jutalom vár a cselekedetekre, de nem érdemből kifolyólag, hanem tisztán az Isten bőkezűségéből. Ám bár még a jó cselekedetek eme bőkezű megjutalmazásának is csak akkor van helye, Ha előbb Krisztus jótéteménye folytán kegyelembe fogadtattunk, ebből megértjük, hogy Isten nem tartozás szerint fizet nekünk, hanem megtartja önként adott ígéretét, és azért tartja meg, mert kegyelmes szemmel néz minket is, cselekedeteinket is. Sőt, nem is annyira a cselekedeteket nézi, mint inkább az ő kegyelmét, mely a cselekedetekben megnyilvánul. Azért nem feledkezik meg a cselekedetekről, mert hiszen azokban önmagára és az ő lelkének munkájára ismer. És ez az az igazság is, amire az apostol gondol, mivel Isten önmagát meg nem tagadhatja. Ennél fogva ez a hely megfelel a Pál mondásának, Filippi 1.6-ban, aki elkezdette bennetek a jó dolgot, el is végzi azt. Mert mit is találhat bennünk az Isten, ami őt szeretetre indíthatná irántunk, ha csak azt nem, amivel előzőleg ő ajándékozott meg minket. Egy szóval csalódnak a szófisták, akik kölcsönös viszonyt képzelnek az Isten igazsága és a mi cselekedeteink érdeme között, mert hiszen Isten inkább önmagát és ajándékait tekinti, hogy mindvégig teljesítse, amit mi bennünk önként elkezdett, anélkül, hogy bármiféle szolgálatunkkal mi indítottuk volna erre. Ez, mondom, az Isten igazsága a cselekedetek mérlegelésében, mivel hogy ő hű és igazmondó, s maga magát adósunká teszi, nem azzal, hogy mi tőlünk kapna valamit, hanem mert ajándékozó jóvoltából mindent megígér nekünk, amint Augustinus mondja. A szeretetről, amelyet tanúsítottatok, szó szerint a szeretet munkájáról. És ezzel a kifejezéssel arra utal, hogy nem szabad takarékoskodnunk a munkával, ha szolgálatkészek akarunk lenni fele barátaink iránt. Mert nem csak pénzzel kell őket segíteni, hanem jó tanáccsal, munkával és különféle dolgokkal. Tehát sok igyekezetet kell kifejteni, sok bosszúságot elnyelni, és olykor sok veszélyt is vállalni. Így, aki gyakorolni akarja magát a szeretet munkájában, készüljön fel a fáradtságos életre. Az olvasók szeretetét igazolva látja abból, hogy a szenteknek szolgáltak és szolgálnak. Ez arra figyelmeztet minket, ne vonakodjunk attól, hogy testvéreinknek szolgáljunk. Amikor a szenteket említi, nem azt fejezi ki, hogy csak azoknak vagyunk adósai, mert szeretetünknek ki kell terjednie és szét kell áradnia az egész emberi nemzetre. De mivel hitünk cselédeit az apostol kiváltképpen figyelmünkbe ajánlja, Galácia 6.10, ezekről különösen gondoskodnunk kell. Ugyanis, miután a szeretet egyrészt Istenre, másrészt a közös természetre tekint, hogy indítást vegyen a jótékonyságra, minél közelebb jut valaki Istenhez, annál méltóbb arra, hogy segítsünk rajta. Egy szóval, mihelyt valakit Isten gyermekének ismerünk, azt illő dolog testvéri szeretettel felkarolnunk. Amikor azt mondja, hogy szolgáltak és még szolgálnak, ezzel dicséri a kitartást, amire ebben a tekintetben a legnagyobb szükség van, mert semmi sem könnyebb, mint elfáradni a jótevésben. Ennél fogva jó lehet elég sokan találhatók segítésre kész testvérek, mégis oly ritka erény az álhatatosság, hogy jó részük hamarosan ellankad, mintha a melegség megfogyott volna benne. Pedig ennek az egyetlen szónak is folytonos ösztönzésül kellene szolgálni a számunkra, amelyel az apostol arról tesz bizonyságot, hogy azt a szeretetet, amelyet a szentek iránt tanúsítunk, az Úr neve iránt tanúsítjuk. Mert ez arra utal, hogy Isten kedvesen veszi mindazt, amit vele barátainkra fordítunk, ama mondás szerint, amit cselekedtetek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek. Máté 25.40. Hasonlóképpen, aki adakozik a szegényeknek, kölcsön áld az Úrnak. Példabeszédek 19.17. Következő szakasz. Zsidók 6.11.12. Kívánjuk pedig, hogy közületek kiki ugyanazon buzgóságot tanúsítsa a reménységnek bizonyossága iránt mindvégiglen, hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, akik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket. Kívánjuk pedig, amiképpen a buzdításhoz dicséreteket fűzött, hogy lelküket mérték felett el ne keserítse, úgy most, hogy abból a szelítségből valami hizelgésféle ne legyen, nyíltan figyelmezteti őket arra, ami még hiányzik náluk. Szereteteket úgymond sok bizonysággal megmutattátok, de hátra van még, hogy a hitetek is megfelelő legyen. Szorgalmasan fáradoztatok azon, hogy az embereknél ne hiányozzanak szolgálataitok. De nem kisebb buzgósággal kell idekeznetek a hitben való előrehaladásra, hogy arról erős és teljes bizonyosságot tanúsítsatok Isten előtt. Ezekkel a szavakkal arra mutat rá az apostol, hogy a kereszténységnek két része van, amely a törvény két táblájának felel meg. Ezért, aki az egyiket a másiktól elválasztja, annak csak csonka töredék marad a kezében. Ebből kitűnik, hogy milyenek azok a tanítók, akik a hit megemlítését mellőzve csupán az emberek iránti fethetetlenséget és a becsületességet szorgalmazzák. Profán filozófia az, mondhatom, amelyik megáll az igazság külső látszatánál. Ha ugyan megérdemli, hogy filozófiának nevezzük, holott feladatait olyan fonákul osztja meg, hogy Istent, aki a legfelső hely, az őt megillető jogtól megfosztja. Jegyezzük meg tehát, hogy a keresztény élet csak is akkor lehet teljes, ha buzgóságunkat a hitre és egyúttal a szeretetre fordítjuk. A reménységnek bizonyossága iránt. Mint hogy azok, akik a keresztény hitet vallották, különböző vélemények folytán megosztottak, vagy még sok babonába bonyolódtak, azt parancsolja, a hit bizonyosságában oly szilárdan álljanak meg, hogy többé ne ingadozzanak, s a kétségek váltakozó szelei között bizonytalanságban ne hányódjanak. Azonban mindenki számára közös ez a parancs. Mert amiképpen az Isten igazsága állandó, úgy a hitnek is, mely arra támaszkodik, hogy igaz legyen, biztosnak és minden kétségen felülinek kell lennie. Ez a görög szó, vagyis a kétségtelen meggyőződés. Amikor a hívő lélek megállapítja magában, hogy nem szabad vita tárgyává tenni azokat, amiket Isten mondott. Aki sem nem csalhat, sem nem hazudhat. A reménység szó itt a hit helyett áll, a köztük való hasonlóság miatt. Mégis úgy látszik, hogy az apostol szándékosan használta, mert hiszen a kitartásról volt szó. Ebből arra is következtethetni lehet, hogy mennyire különbözik a hittől az az általános felfogás, amely a hitetlenekkel, sőt az ördögökkel is közös. Mert ők is hiszik, hogy Isten igazságos és igazmondó, s mégsem merítenek abból semmi jó reménységet, mert Isten Krisztusban való atyai kegyelmét nem ragadják meg. Tudjuk tehát, hogy az igazi hit mindig kapcsolatos a reménységgel. Azt mondja, mindvégig len, vagyis a tökéletességig. Ezzel azt akarja tudtukra adni, hogy a célt még nem érték el, tehát gondoljanak a további előhaladásra. Említi a buzgóságot, hogy tudják meg, nem szabad lustán megállani, hanem komoly törekvésre van szükség. Mert nem csekélység az egek fölé emelkedni, különösen azoknak, akik a földön is alig tudnak csúszni. Emellett számtalan akadály állja útjukat. De nincs nehezebb dolog, mint lelkünket a mennybe emelve tartani, holott természetünk teljes erejével lefelé húz, a sátán pedig vég nélküli mesterkedéseivel a földre húz vissza. Ezért parancsolja, hogy óvakodjunk a lelki restségtől vagy elpuhultságtól. 12. vers. Hanem követői azoknak. A tétlenséggel ezt a buzgó követést állítja szembe. Tehát ez annyit jelent, mint ha azt mondaná, hogy állandó lelki serénységre van szükség. De sokkal nagyobb nyomatéka van annak, amikor arra figyelmezteti őket, hogy az atyák csak a hit legyőzhetetlen bátorságával lettek részeseivé az ígéretnek, ígéreteknek. Mert a példák jobban megmutatják nekünk a dolgot. Ha csak a puszta tanítást adnák elébénk, nem lenne olyan hatása, mint mikor azt látjuk, hogy Ábrahám személyében beteljesedett, ami tőlünk megkívántatik. Egyébként Ábrahám példáját nem azért hozza fel az apostol, mintha az egyedülálló volna, hanem mert a többiek közül kiválik, Ábrahámnak ugyanis közös vonása volt ez az összes istenfélő emberekkel, hogy tudnélik hit és békességes tűrés által nyert el az ígéreteket. De nem ok nélkül kapta ő a hívők atya nevet. Ezért nem csoda, ha az apostol különösképpen őt választja ki az összes többiek közül, hogy rajá irányítsa az olvasók figyelmét, amikor a hit legragyogóbb tükréről van szó. A hit és béketűrés névcsere hipallagi gyanánt áll az állatatos hit helyett, amelynek kísérője a türelem. Mert először a hit kívántatik meg. De mivel sokan vannak, akik kezdetben csodálatos hitet mutatnak, később azonban meglankadnak, a nem ingatag és meg nem lankadó hitnek a türelem az igazi bizonyítéka. Amikor azt mondja, hogy hitáltal nyerték el az ígéreteket, kikapcsolja az érdemek felül való vélekedést. De még sokkal világosabban teszi ezt, amikor azt mondja, hogy örökölték azokat, tudnilik az ígéreteket, mert csak is az örökbefogadás jogán vagyunk örökösök. 13. vers. Ábrahámnak. Mert az Isten, mikor ígéretet tett Ábrahámnak, mivel hogy nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött. Mondván, bizony megáldván megáldalak téged, és megsokasítván megsokasítalak téged, és eképpen békességes tűrő lévén megnyerte az ígéretet. Azt akarja bizonyítani, hogy Isten hiába kínálja nekünk kegyelmét, ha nem fogadjuk hittel az ígéretet, s ha türelemmel nem ápoljuk azt szívünk bensejében. Ez pedig azzal az érvel bizonyítja, hogy amikor Isten Ábrahámnak mérhetetlenül sok ivadékot ígért, ez hihetetlennek látszhatott. Sára életének egész folyama alatt meddő volt. Mindketten elernyett vénségre jutottak, amikor szinte közele voltak a sírhoz, mint a hitvesi ágyhoz. Nem volt már erejük a nemzésre. Sára méhe, amely az erőteljes életkorban is terméketlen volt, immár elhalt. Ki hitte volna, hogy tőlük még olyan nemzedék fog származni, amely felér a csillagok számával, s vetekszik a tenger fövényével. Ez minden észszerűséggel ellenkezett. De Ábrahám mégis vár, és nem fél a csalódástól, ameddig Isten száján csüng. Meg kell tehát jegyezni ezt az időbeli körülményt, hogy az apostol érvelése nyilvánvaló legyen előttünk. Az is ide tartozik, amit még hozzáfűz, hogy részessévé lett ennek az áldásnak, de csak miután várakozott arra, amiről senki sem gondolta volna, hogy valaha is beteljesedik. Ilyen módon kell megadnunk Istennek a dicsőséget, hogy nyugodtan reméljük, amit érzékeinknek még nem mutat meg, hanem elrejti, s hosszú ideig elhalasztja, hogy türelmünket gyakorolja. Hogy miért esküszik meg Isten önmagára, mindjárt meg fogjuk látni. Az pedig, hogy mit jelent az az esküforma, bizony megáldván megáldalak téged, már a harmadik részben kifejtettük. Mert ha nincs is itt kitéve az Isten neve, de oda kell érteni. Hiszen arról tesz tanúságot, hogy ne tartsák őt igazmondónak, ha nem teljesíti, amit ígért.